8 óra 6 perc van, itt folytatjuk a napindítót a Mária Rádióban, és megérkezett Ágoston, nagy szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt kívánok!
Örülünk, hogy itt vagy.
Beszéltünk Icussal az Életigen műsorról, és ha jól tudom, akkor te is egy darabig benne voltál ebben a műsor folyamban.
Így van, igen. 2009 legvégétől, néhány éven keresztül, egy 5-6 éven keresztül, de hát most egy 10 éve tényleg egyszer-kétszer fordult elő, hogy ilyen, vagy ilyen jubileumi műsorokra, vagy segíteni jöttem vissza, de most már egy ideje nem, de egy 5-6 év volt, amikor, igen.
Mai jubileumi műsor?
Nem, most nem. Nem tudok jönni.
És te is beszélkedünk Icussal kicsit a fokolár lelkiségről, hogy került bele, meg hogy működik ez egy kicsit, hogy te hogy kerültél kapcsolatba a fokolárral?
Erre a kérdés, én azt szoktam mondani, hogy a szüleim kerültek kapcsolatba a fokolár lelkiséggel, és hát én már így, már akkor benne voltam tulajdonképpen, amikor ilyen kósza gondolatként megszülettem szüleim fejében, hogy milyen jó lenne egy második gyermek is, és akkor, hát onnantól kezdve én mind a négyen testvérek így belenőttünk, én is, a közösségbe, tehát tényleg a 80-as évek közepétől kezdődően én benne voltam. Nyilván ki kellett mondani a saját döntésemet, a saját elhatározásomat, a saját igenemet erre az egész történetre, de hogy igen, tehát hogy ezt én olyan, hát ez a gimnazista 2002-től mondjuk én 2005-2006-ig terjedő időszak, ami nekem így nagyon meghatározó volt hitéleti szempontból is, meghatározó lelki gyakorlatok, találkozások, beszélgetések, és utána indult egy, én úgy szoktam mondani, talán már egy érettebb keresztény élet és döntés, ami már nem csak a gyermeki léthez kapcsolódott, hanem volt benne egy érettség, egy határozottság, vagy egy ilyen tudatos személyes döntés, hogy én ezt szeretném, és hogy itt gondolom tovább folytatni.
Ugye a fokolári lelkiségnek a központi gondolata, vagy nem is tudom, hogy lehet mondani, ez az éljük az igét. Hogy egy hónapra van egy életige, és ezt megpróbáljátok megélni egész hónapban. Neked ez mit jelent, vagy hogyan valósítod meg ezt a gyakorlatban?
Erre már azt szoktam mondani, hogy szerintem ez, amit most elmondtál, ez nem speciálisan fokoláros.
Fokolári, igen.
Tehát, hogy persze, én annak mindig nagyon örültem, hogy mondjuk a fokolári közösség egy olyan, ami erre fölhívja a figyelmet. De ez szerintem egy az, hogy éljük az evangéliumot, valóra váltjuk az evangélium szavait, ez a legfőbb keresztény jellegzetesség, vagy jellegzetességnek kéne, hogy legyen. És hogy annak én rettentően örültem, hogy itt ez nagyon fókuszban van, hihetetlenül fókuszban van, mondjuk az életige által, hogy minden hónapban van egy-egy ige, és akkor azt így különösen is próbáljuk életre váltani. És ha már így kérdezed, akkor azt tudom erre mondani, hogy az nagyon-nagyon tetszett, hogy még sok esetben azt tapasztaltam, hogy hajlamunk van arra, hogy, és az is jó, hogy elmélkedünk az evangélium szavairól, gondolkodunk róla, hogy nekem erről az jutott eszembe, hogy. És itt találkoztam először azzal a metódussal, vagy nem tudom, tehát hogy kicsit csúnya szó, de hogy azzal a gyakorlattal, hogy arról beszélnek az emberek, hogy igen, van ez az evangéliumi szakasz, és velem ezzel kapcsolatban az történt, hogy. És ez elképesztően magával ragadó tud lenni egyébként. Tehát, hogy ahogy az emberek arról beszélnek, hogy az evangélium által Isten a konkrét hétköznapi életüket hogyan alakítja át. És hogy az életigéje az ettől igazán ütős, hogy tényleg hónapról hónapra olyan tapasztalatokat, tanúságtételeket, történeteket hallunk, amikben Isten a főszereplő, aki az evangéliumon keresztül formálja az embernek az életét. Én azt szoktam mondani, visszatérve az alapkérdésre, hogy a fokolárja az egység lelkisége. Az egység lelkisége. Én ezt szeretem leginkább aláhúzni. Egység a különböző felekezetek között, keresztény egyházak között, nem vallásos emberekkel, más vallásúakkal, nagy vallásokkal. Tehát, hogy egy kapocs, tehát, hogy én is sokszor éltem meg azt az életemben, hogy ezt a híd szerepet betölteni. Nem véletlenül lett, talán még a Mária Rádió hallgatói is emlékeznek rá, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor Budapest rendezte a Jamfestet, akkor ugye a Mária Rádió hát napokon keresztül majdnem 0-24-ben közvetítette az eseményeket, és hogy ott is ez volt így abszolút a középpontban, és ebben én nagyon, ebben is nagyon magamra találtam az egység lelkiségében, és azt érzem, hogy a világunknak erre talán különösen szüksége van, olyan nagy polarizálódás van, és hogy megtalálni ezeket a kapcsolódásokat, hidakat, egymáshoz vezető utakat, ez nagyon, tehát hogy amikor egyáltalán ugye a közösség létrejött, ez a mondat volt ugye az alap, ami Chiara Lubichnak, alapítónknak, és az első társnőinek így először nagyon a szíve közepébe helyeződött, hogy ez a legyenek mindnyájan egy.
Hogyan lehet ezt az egység gondolatot a világban képviselni? Az jut eszembe, hogy amikor volt a Jamfest, akkor volt egyik este olyan, hogy hiszem Erzsébet híd, Lánchíd, és így körbe a Dunapart, és körbeért a kör. És ez a magyar világi sajtónak nem ért el az inger küszöbét. Ez nem tudom, ez 10 000 embert jelentett, vagy körülbelül, vagy mennyit. Nem tudom pontosan, de hogy egy ilyen dolog, ez a magyar sajtónak nem ért el az inger küszöbét.
És sok minden másra is tudjuk mondani, hogy nem éri el az
csak küszöbet. Egyházról csak arról beszél, akkor beszélnek, ha botrány van, tehát azt tudjuk.
Ez egy másik kérdés.
Másik kérdés nyilván, tehát hogy tudjuk ezt a gondolatot képviselni a világban jobban, nyilván nem a sajtón keresztül valószínűleg, de...
Én nekem 12 évvel ezelőtt pont elég jó tapasztalataim voltak egyébként, tehát hogy persze nem sikerült mindenhova elvinni ennek az ifjúsági találkozónak a hírét, és az egység lelkiségének a hírét, de hogy próbáltunk minél több követ megmozgatni, és azért volt 2-3 olyan sajtómegjelenés interjú, amire mondjuk úgy mondom, hogy nem számítottunk volna, jól esett, hogy az a sajtóorgánum megkeresett bennünket, nyitott érdeklődés volt, és hogy ott is tudtunk interjút adni, úgyhogy voltak ezzel kapcsolatban pozitív, abszolút pozitív tapasztalatok, de hogy az is látszik, hogy ez azért, és itt most nem csak a fokoláról beszélek, hanem tényleg így ez abszolút a kereszténységről, hogy ez egy olyan dolog, szerintem sokunknak van tapasztalata ebben, hogy ez olyan, ami így embertől emberig terjed leghatékonyabban, személyes szálakon, és persze használnunk kell egyértelmű a modern tömegkommunikációs eszközöket is. Hát nem véletlenül beszélünk most rádióban például, de hogy nagy, és a hithallásból ered, ezt is tudjuk, de hogy tényleg továbbra is a leghatékonyabb evangelizáció ez a személyes. Igen. És hogy erre vágynak az emberek leginkább, és persze, hogyha ezt egy jó kommunikációval meg tudjuk támogatni, az csak annál jobb, de hogy a személyes szál az itt elképesztően fontos.
És akkor visszajöttünk az elejére, mert a személyes szálhoz kell, hogy az ember megélje az igét, mert csak akkor tud bármit is csinálni, igen.
Pontosan, igen. Tehát, hogy nekem nagyon tetszett ez a gyakorlat, hogy minden hónapban van egy ige, és akkor az kicsit akkor jobban fókuszban van, ahhoz van egy magyarázat, az segít életre váltani az igét, és hát én is mondjuk én a rákosfalvai közösségben vagyok egy ilyen életigés körnek a tagja, és akkor ott havonta összejövünk, és beszélünk arról, hogy na, kinek hogy sikerült életre váltani az evangélium szavait. Ez hallatlan lelkesítő tud lenni. Tehát amikor így azt látod tényleg, hogy a Jóisten így hogyan nyúl bele életekbe, és hogyan formálja azt az evangéliumon keresztül, hát ez tényleg nagyon magával ragadó.
A tanúságtételek is olyan fontosak, így ahol az Icust is hallgattam, hogy a különböző életige műsorokban jönnek a tanúságtevők, hogy elmesélik, hogy velük mi történt. És igazából itt ahhoz kapcsolódnék, hogy egy kicsit filmes vagy, Ágoston, vagy nagyon filmes vagy. Hogy én azért szeretek nagyon sok filmet is megnézni, mert vagy olyan filmeket, ahol megjelenik valakinek a tanúsága, akár az életét bemutatva, vagy hogy ő hogyan tudja ezt megélni. Mondjuk a filmek azért kisarkítják az extrém helyzeteket, mondjuk gondoljunk egy fegyvertelen katonára, vagy ilyesmire. Tehát azok nagyon extrém helyzetek. Van olyan film, ami egy kicsit hétköznapibban mutatja be, vagy tud tanúságot tetetni, bemutatni?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Én azt érzem, hogy talán mostanában különösen is nagy az igény ezekre. És szokták mondani, hogy hú, hát hogy napjainkban már nem készülnek nagy filmek. Én erre kicsit provokatívan azt a választ szoktam adni, hogy nem is cél, hogy készüljenek nagy filmek. Azért, mert sokan talán, főleg a filmkészítők közül talán megunták azt a fajta hagyományos dramaturgiát, hogy akkor ezek a nagy történetek, a nagy emberek, a nagy hősi példaképek, és hogy az emberek nagyon nagy része éli az egyszerű hétköznapi életét, és hogy mennyire fontos lenne, hogy ezeknek a hétköznapi embereknek a helytállását mutassuk meg, hogy azt mutassuk meg, hogy egy-egy családban egy-egy munkás ember hogyan tud kitartani a hitében, vagy mit tesz azért, hogy ő maga tanúságtevővé váljon. Hiába mondjuk azt szoktam mondani, hogy ilyen filmes szempontból nem annyira rajongok ezért a mondjuk így két évtizeddel ezelőtt fellángolt és azóta is tartó ilyen neoprotestáns irányzatért, de az tény, hogy itt ők azért nagyon, tehát itt a bátorság emberei, tűzállóházasság, fireproof, hogyha valaki ezek a címek ismerősek, tehát erre a imával nyert csaták, stb. Tőlem ez a stílus és forma távol áll, de azt szerintem nagyon jól ismerték fel az alkotók és a filmkészítők, hogy ezekre a filmekre óriási szükség van, hogy egyszerű embereket mutassanak be, akik a hitéletükkel küzdenek, valamilyen próbatétel előtt állnak, vagy közben, és meg kell újulniuk. Egyszerű emberek vannak benne. És hogy ez szerintem egy nagy erénye ezeknek a történeteknek, de egyébként igen, tehát hogy abban teljesen igazad van, hogy dramaturgiában ugye azok a történetek hatásosabbak, ahol van valamilyen nagyon erős drámai csúcspont. Tehát, hogy itt ugye beszéltünk a múlt héten egy Rejtett élet című filmről, és egy nagyon egyszerű ember van a középpontban, akit hirtelen a történelem viharai olyan helyzetbe hoznak, hogy tanúságtételre kényszerül. De az már egy extrém helyzet, mondhatnánk. Aztán a napjaink eseményeit tekintve lehet, hogy nem is annyira nagyon-nagyon extrém. Tehát, hogy pont arra hívja fel a figyelmet, hogy
bármikor belekerülhetsz.
Nem véletlen, hogy egy pár évvel ezelőtti friss film, hogy az alkotókat ez foglalkoztatta, hogy mit jelent az, hogy te élsz egy nagyon egyszerű hétköznapi életet, és hirtelen jön egy olyan történelmi szükséghelyzet, ami kihívja a te tanúságtételedet, a te keresztény életed megmutatását szükségessé teszi. És hogy én nem tartom véletlennek, hogy ez most így ismét a figyelem középpontjába kerül. Nyilván korábbi évtizedekben ott jobban ezek a nagy példaképek voltak. Tehát amikor Bill Putnam, egy ilyen amerikai producer, megnézte Egy ember az örökké valóságnak című ilyen keresztény klasszikust, akkor hát így ő is annyira szeretne készíteni egy ilyen filmet, ben valaki a keresztény élete és hitélete miatt kerül konfliktusba és válik példaképpé. És akkor így hosszú éveken keresztül kutatott történeteket, hogy ezt hogyan lehetne, vagy milyen módon megmutatni, és végül a 70-es évek végén jutott el addig, hogy 1924-ben a párizsi olimpián volt két futó, és azoknak a történetét milyen szépen meg lehetne mutatni, és akkor ebből jött a Tűzszekerek című film. Tehát, hogy így egymásnak is inspirációt adnak ezek a keresztény filmek, és igen, erre azt tudom visszatérve megint csak az alapkérdésre mondani, hogy talán most jobban ezeknek az egyszerű történeteknek az ideje van, ugyanakkor azért nagyon jó vissza-vissza tekinteni ezekre a nagy filmekre is, ugye a Tűzszekerekre, ugye említett filmekre, hogy szükségünk van példaképekre, szükségünk van arra, hogy lássuk azt, hogy korábban az emberek hogyan tettek tanulságot a hitükről, a keresztény hitükről.
Nagyon nehéz ezekhez a filmekhez hozzájutni, mert van, aminek jó nagy reklámja van. Tehát amiről tudjuk. De nagyon sok például az egyrejtett élet is, tehát hogyha nem beszélünk róla, nekem biztos nem jön szembe, sehol. Tehát hogy hogyan jutunk hozzá ezekhez a filmekhez?
Hát ez egy másik kérdés, igen. Pont ennél ugye azt, hogy most már hála Istennek felkerült a YouTube-nak a kínálatába, nem lehet megnézni ingyenesen, ki lehet kölcsönözni, vagy meg lehet vásárolni. Uh-huh. Tehát most már van egy ilyen szolgáltatás a YouTube-on, hogy...
Csak tudjuk, hogy mit.
Igen.
Szerintem
igen.
A jövő héten beszéljünk, nem a jövő héten, de jövő
hét.
Két hét múlva beszéljünk arról, hogy
hogyan lehet
hozzájutni a filmekhez, meg hogy mikhez,
igen.
Hogy legyen ez.
No, hát akkor megköszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét. A mai napon beszélgettünk Takács Jézussal, akkor beszélgettünk a pécsi világosító Böjti füzetről.
Hogyan készülhetünk a nagybőjtben.
A Máj Rádió kerekasztaláról is beszélgettünk itt a Máj Rádióban, úgyhogy sok értékes dolog elhangzott megint. Köszönjük a telefonosok, interjús alanyoknak, hogy vállalták a szereplést, és köszönjük Zsuzsinak, hogy összeszedte őket, és
Ágostonnak, hogy bejött,
úgyhogy köszönjük a hallgatóknak a figyelmét, és áldott szép napot kívánunk, elbúcsúzik a stáb.
Gőbel Ágoston.
Németh Zsuzsa.
És Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.